Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úré a föld, és ami azt betölti, a föld kerekség és annak lakói. Énekeljetek az Úrnak örömújongással, énekeljetek áhítatos szép éneket. Mert Isten az egész föld királya, Isten uralkodik a népeken. Az Úré a föld, és ami azt betölti, a föld kerekség és annak lakói. Kegyelemért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. A magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És méltóképpen dicsérjük szent nevedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai nap Szent Háromság ünnepe utáni 7. vasárnap evangéliumát, amit azt megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetének első 10 versében a következő tételt. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait Jézus, és így szólt hozzájuk. Szárnakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000-en voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászász a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Atyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom, Jób könyve 5. fejezetéből, a 6-tól 21-ig terjedő versekből a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandó. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegény. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd. A mindenható fenyítését ne vesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megment a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim, Jób története arra keresi a választ, hogy tudunk-e bízni Istenben minden körülmények között. Nem úgy van-e, hogy csak akkor szeretjük és féljük az Istent, ha kézzelfogható módon érezzük gondviselő szeretetét, boldogító áldásait. Amikor viszont bajba kerülünk, és nem jön az isteni segítség, nem történik csoda, betegségünkből nem gyógyulunk ki, kilátástalan, reménytelen helyzetünk nem fordul jóra, sőt egyre csak súlyosbodik, akkor bizony előre torakszik bennünk a kérdés, egyáltalán van-e Isten? Miért engedi Isten, hogy pont én szenvedjek? Akkor bizony nincs okunk áradozni az isteni gondviselésről, Isten mentő szeretetéről. Jób istenfélő kegyes ember volt. Azt mondták róla mások, könnyű neki magasztalni Istent, mert jól megy a sorsa. Mert sikeres ember, minden igyekezetét Isten áldása kíséri. Volt szép családja, gyarapodott a vagyona, volt kiért és miért dolgoznia. Jólétben megelégedetten élt. Aztán váratlanul megváltozott a helyzete. Egyik csapás a másik után érte. Mindenét elvesztette. Gyermekei szerencsétlenség áldozatai lesznek, elveszíti házát, egészsége is oda lesz. A legnagyobb nyomorúság és a legnagyobb szenvedés szakadt Jóbra. Vajon ebben a helyzetben megmarad-e kegyes, istenfélő embernek, vagy Isten tagadó, Isten káromló lesz belőle? Jób hite kiállja-e a próbát, vagy sem? Erre a kérdésre keresi a választ ez a történet a maga egészében. Tudjuk, hogy Jób kiállta a kemény próbát. Istenbe vetett bizalmát senki és semmi sem törhette meg. Tőle származik az a szép hitvallás, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. A most felolvasott igeszakasz Elifáz vigasztaló beszédéből való, a teológizáló, írástudó bölcsessége ez. Elifáz sok igazságot, mélyen szántó teológiai bölcsességet vág Jób fejéhez. Úgy igyekszik megvigasztalni Jóbot, ahogy mi is szoktuk vigasztalásra váró testvéreinket Isten igéjéből meríthető bölcsességekre oktatni. Először arra figyelmezteti Jóbot Elifáz, hogy minden nyomorúság és szenvedés oka a bűn, ami bennünk, emberekben van. Mi magunk vagyunk okozói szenvedésünknek. Mi magunk alakítjuk életünk sorsát, pályáját. Azért szakad ránk a baj, mert mi bűnösök vagyunk, és elrontottuk azt, amit Isten szépnek és jónak teremtett. Ezért őszinte bűnbánat nélkül nincs megoldás életünk súlyos kérdéseire. Ezt a teológiai igazságot mi magunk sem győzzük eléggé hangsúlyozni. Jób élete mégis arról tanúskodik, hogy nyomorúságának nem ő volt az oka. Ő ártatlan volt. Jób példája arra tanít, igaz bár, hogy a bennünket fogvatartó bűn az oka minden nyomorúságnak és szenvedésnek ezen a világon, az ember élete mégsem fogható fel okozati összefüggések láncolataként. Mert van úgy, hogy az ártatlan szenved. Mert van úgy, hogy nincs gyógyulás. A legforróbb imádság ellenére sincs szabadulás. Van úgy, hogy nincs megoldás életünk nagy kérdéseire. Van úgy, hogy nem lesz jobb az Isten félő ember élete egészen haláláig. Van úgy, hogy nem dicsőítetnek meg az alázatos szívűek egészen halálukig. Van úgy, hogy hosszú szenvedés után sem fordul jobbra az Isten félő kegyes ember élete ezen a földön. Van úgy, hogy az Isten félő becsületes, szorgalmas embert bocsátják el munkahelyéről, nem pedig az ügyeskedő törtetőt, aki sem Isten, sem embert nem ismer, amikor saját érdekeiről, saját céljairól van szó. Elifáz bár igei bölcsességet, általános igazságot mond, szavai mögött ott érezzük a másokat elítélő, saját jóságától eltelt írástudói gőgöt, felfúvalkodottságot, amit később Jézus nagyon keményen ostorozott. Elifáz ugyanis miután rámutatott arra, hogy Jób valamilyen nagy bűnnel maga kellett, hogy okozza saját szenvedését és nyomorúságát, azután önmagát állítja példaképül, mondván, de én az Istenhez fordulok. Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, és felsorolja, mi mindennel áldja meg Isten az övéit, akik bíznak benne. Minden szava igaz, mégis hitelét veszíti, mert Elifáz felfúvalkodott képmutató ember, aki mások szemében meglátja a szálkát, de a sajátjában nem akarja látni a gerendát. A másik nagy igazság, amire Elifáz vigasztaló beszéde rámutat, az, hogy a szenvedés lehet Isten nevelő eszköze. Valóban úgy van, hogy a szenvedés az Isten iskolája. A bajban lehet megismerni igazán, hogy kiben milyen lélek lakozik. Van, aki csak sírni és panaszkodni tud. Minden baját Isten, minden bajért Istent okolja. Isten szídja. Nagy a kísértés. Miért pont engem büntet az Isten, másoknak pedig, akik látszólag jobban megérdemelnék, jól megy a dolguk. A szenvedés a hit próbája. Azon edződik a mi hitünk. De mint minden próba, ez is kétesélyes. Vagy kiállja a próbát, vagy elbukunk. Isten senkit sem próbál erején felül, mégis sokan, nagyon sokan elbuknak, mert a sátán, akinek az Úristen megengedte, hogy próbára tegyen minket, éppen azzal kísért, hogy Isten és ember ellen hangol minket. Nem érdemes bízni Istenben, csábít a kísértő, mert úgysem kedvez az övéinek. Lám, Jób hiába félte az Istent, Isten mégis megengedte a gonosznak, hogy mindenét elvegye, nyomorúságba sodorja. Nem érdemes Isten törvénye szerint tisztelni és szeretni az embertársat, csábít a kísértő, inkább a saját érdekeidet tartsd szem előtt. Gyűjts magadnak, légy törtető, és érvényesülsz, így érvényesülsz az életben. Ha te magad nem építed meg magadnak sikered pódiumát, hiába várod, hogy megtegye helyetted az Isten. Nem fogja megtenni. Alázattal, másokért égő szeretettel és áldozatkész szolgálattal pedig magadon semmit sem segíthetsz. Az önző és törtető emberek élnek jól, ők a boldogok. A másokért fáradozó embernek semmije sem marad, hiszen mindenét szétosztja, és csak bántás éri, mert ő sohasem üt vissza. A kísértő csábítása kétségtelenül felerősödik a szenvedés idején. Megmaradni a hitben, bízni, reménykedni Isten szabadításában, mind halálig, ez a tétje ennek az életnek. Nem pedig e világ mulandó kincsei és értékei. Megmaradni, mind halálig a hitben. Jól tudja ezt Jób, jobban, mint Elifáz. Szenvedése azzal tetéződik, hogy a szenvedés céljára, értelmére, mint Isten fenyítésére oktatja, okítja ki őt Elifáz, aki viszont semmit sem tud a szenvedésről, mert Isten megkímélte őt. De ezt saját érdemének tekinti, Jób szenvedését pedig jogos fenyítésnek. Kedves testvéreim, mi magunk is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor szenvedő testvéreinket kellene megvigasztalnunk. Betegeket, nélkülözőket, munkahelyükről elbocsátottakat, hajléktalanokat, szerencsétlenséget, katasztrófát átélt embereket, szeretteiket sírató gyászolókat. Sokszor nehezen találjuk a vigasztaló szavakat, mert nagyon nehéz vigasztalni másokat. Úgy semmiképpen sem szabad, ahogy Elifáz igyekezett. Igei bölcsességekkel kioktatni a szenvedőt, szép igéket helyezni a szívére, megmagyarázni neki, hogy azt bünteti az Isten, akit szeret, vagy rávezetni arra, hogy valami nagyon nagy bűne kell legyen, amiért Isten szenvedéssel sújtja őt. Ez nem vigasztalás. Jób Elifáznak címzett válaszában mondja, a következő fejezetben olvassuk, baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. És Jézus megmutatta, elénk élte, hogy mit jelent a baráti, a testvéri szeretet. Jézus önmagát adta, áldozta az övéiért. A kérdés tehát az, tudunk-e adni valamit magunkból a szenvedőknek, a bajba jutott embertársainknak? Tudunk-e velük együtt érezni? Tudunk-e velük közösséget vállalni? Tudunk-e nekik kézzel fogható segítséget nyújtani? Van-e bátorságunk, hogy ne bújjunk el általános igazságok, idézetek, automatikusan idézett igék védőbástyája mögé? Tudunk-e szeretni ott és akkor, amikor minden ingatag? Nem okítani, nem korholni, nem teológizálni, nem okokat keresni, hanem egyszerűen feltétel nélkül szeretni és kézzel foghatóan segíteni. A szeretet pedig pontosan tudja, hogy az adott helyzetben mire van szükség. Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk. Ha ezt elfogadjuk, nincs más választásunk, mint önzetlen, önfeláldozó szeretettel fordulni a ránk bizottak felé, mindazokhoz, akiknek a szenvedését nekünk kell enyhítenünk, valahányszor alkalmat kapunk arra. Amen. Urunk Istenünk, gondviselő édesatyánk, köszönjük, hogy alkalmakat adsz a hit próbájára, köszönjük, hogy alkalmakat adsz a testvéri szeretet gyakorlására is. Kérünk, láttasd meg velünk ezeket az alkalmakat, és taníts minket vigasztalni. Vigasztalni Jézus Krisztus által, mert egyedül ő a mi megtartónk és szabadítónk, egyedül benne van reménységünk az igazi, Istennek tetsző életre. Amen.
teremtő Urunk, szerető mennyei Atyánk! Hálaadással köszönjük neked a földet, amelyet szereteteddel teremtettél, amelyet szépségével, áldásaival, titkaival együtt az embernek adtál, hogy gondozza és éljen rajta nemzedékről nemzedékre, örömben és békességben. Köszönjük a természet gazdag kincseit, a hegyeket, a völgyeket, a tengert, a meséglő erdőt, a termékeny földet, és mindenek felett a mindennapi kenyeret. Hálaadással köszönjük neked az egyházat, amelyet igéd és szent lelked által gyűjtesz a világban, amelynek tagjai lehetünk mi is a keresztség által, és amelyet megőrzöl a bűn kísértése, halál fenyegetése között eljövendő országot számára. Köszönjük a templomokat, azokban az ige hirdetését, a szentségeket, a pásztorokat és őrállókat. De mindenek felett hálát adunk Szent Fiadért, Jézus Krisztusért, aki halálában magára vette bűneinket, feltámadt, mennybe ment, hogy helyet készítsen számunkra te nálad. Bűnbánattal valljuk, hogy lelki és testi ajándékaidat nem érdemeljük meg, mert azokat sokszor nem becsüljük, hanem eltékozoljuk. Hozzád és egyházadhoz hűtlenek vagyunk, a bűn szavára hallgatunk, szeretetlenséggel és igazságtalansággal, békétlenséggel és önzéssel bontjuk közösségünk életét, a jónak cselekvését elmulasztjuk, vétkezünk ellened és testvéreink ellen, alázattal könyörgünk, újítsd meg rajtunk teremtő, megváltó, megszentelő kegyelmedet, hogy téged mindenek felett szeressünk, benned bízzunk, és hűséggel szolgáljunk egyházadban és embertársaink javára. Urunk Istenünk, te az élők Istene vagy, kérünk, oltalmazd meg az emberiséget minden gonosztól, háborútól, gyűlölködéstől, szeretetlenségtől, természeti csapástól. Vezess népünket és vezetőinket, hogy a jót akarjuk, békességet ápoljuk, igazságban éljünk, becsületben éljünk. Szenteld meg gyülekezetünket, vigasztald a bánkódókat és a betegeket, és tedd gazdaggá a szolgáló szeretetet közöttünk. Kegyelmedbe ajánljuk szeretteinket, akik velünk együtt élnek, és akik távol vannak. Taníts megbecsülni életünk drága idejét, hogy bölcs és hívő szívvel szolgáljunk minket, amíg megengedett, és hogy egykor mindazokkal, akik téged szeretnek, és akiket mi szeretünk, együtt dicsőhessünk örökkévaló szeretetedért a te országodban. Kegyelmetbe ajánljuk azokat is, akik elhúny szeretteikre emlékeznek. Te állj mellettük, te vigasztald őket, te láttasd meg velük, hogy Istennél vannak azok, akik az Isten szerették, hogy az ő kegyelmében vannak, és Istennél mindenre van bocsánat. Erősíts bennünk az örök élet reménységét, és a boldog viszontlátás reménységét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Végezetül tegyétek a vásárt. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereját, és adjon néked békességet. Amen.